Igen, itt nem, mert tudom, hogy ezt senki nem fogja hallani. Tehát, hogy itt egyáltalán szabadon tudok, magam tudok lenni.
Na, erről van
szó. Igen, ezt a kutya sem nézi, úgyhogy
így van.
Ez egy kis szentély.
Én is végeztem kutató munkát, tehát, hogy tudom, hogy hova jöttem.
A felvétel az Első Pesti Egyetemi Rádióban készült 2021-ben. Vendégeink ajándékát a Frittmann Borászat támogatta.
Sziasztok, én Máté vagyok, és itt van velem.
Sziasztok, én pedig Tomi vagyok.
És ez itt a Hatásszünet Podcast, és ugye itt vagyunk az ELTE stúdiójában, újfent az EPER Első Pesti Egyetemi Rádió stúdiójában, ami azt jelenti, hogy van egy vendég is velünk. Szia, Balázs!
Sziasztok!
Balázs,
én is
Balázs, aki nem ismerné. Balázs humorista. Egészen konkrétan.
Stand-up komikus.
Stand-up komikus, hogyha ez a fontos megfelelő.
Ez a hivatalos title.
Igen. És egyébként ezen túl, hogy humorista, egy közember, mint mi.
Ezt lesz állítva, igen.
Van egy
címülény. Tiszteletre mértó állampolgár.
Igen.
Mert hogy egyébként kigyűjtöttünk pár információt, amit így a, nem tudom, a műsoraidból hallottunk, hogy ki tudja, hogy ez mennyire igaz, lehet, hogy bekamúsztad az egészet, nem tudjuk.
Most kiderül minden.
De hogy egyébként van pár dolog, ami ugye megegyezik bennünk. Ilyen
de
az,
várj,
hogy...
ez végig kellett néznek az összes előadásomat?
Nem, azt nem bírtuk volna. De egy részét mindenképpen. Hát nem kellett sokáig keresni, hogy rájöjjünk, hogy azért van pár hasonlóság. Ilyen az például, hogy körülbelül egyidősek vagyunk, és mindannyian a felnőtté válás küszöbén állunk. Nagyon stresszelünk.
Most egy ilyen keresztény podcastnak
volt. Egyébként nagyon stresszelünk vezetés közben mindannyian, és az autókhoz sem értünk egyáltalán semennyire, és mind gazdasági egyetemre járunk, és magunk sem tudjuk, hogy miért.
Azt a minden.
Az alábbiak közül melyik az, amelyik téged a legjobban frusztrál?
Melyik? Hát nyilván a felnőtté válás, ami... Akkor ezek szerint mindenkinek aktuális. Ami azért... Nem tudom, tehát hogy... Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én nem gondoltam, hogy ez ilyen... Lehet olvasni ilyeneket, kapunyítási pánik, nem tudom micsoda, hogy mik szoktak lenni ebben a korban. És mindig azt gondoltam, hogy ez engem nem fog érinteni, mert nem tudom. Nem gondoltam rá, de azért csak frusztrálja az embert, hogyha nem tudom. Azt látja, hogy nem tudom, a barátai már, nem tudom, jól kereső állásban vannak, házasok, gyerekük van akár, azért az nyomasztó tud lenni.
De hogy te azért úgy valamennyire mégis megtaláltad azt, amit szeretsz csinálni, és azért
én nagyon
egyedülálló
szerintem. És ez szerintem, nekem ez nagy mázli, hogy én tulajdonképpen 10 éves korom óta tudom, hogy ezt szeretném csinálni. A másoknál ugye látom azt, tehát van a másik véglet is, akik most ilyen összezuhanba ülnek, és nem tudják, hogy mit kezdjenek az életükkel. Én ebből a szempontból szerencsés vagyok, de hát azért vannak nehézségek. Ilyen vicces válaszokat tudok adni.
Jó, van, majd
ja, igen, tényleg erről is akartunk beszélni például, hogy érzed-e a nyomást, például eljössz ide hozzánk interjút adni, és érzed-e a nyomást, hogy viccesnek kell lenni, mert ugye téged
itt nem, ismerni. Mert tudom, hogy ezt senki nem fogja hallani. Tehát, hogy itt egyáltalán szabadon tudok. Magam tudok lenni.
Na, erről van szó.
Igen, ezt a kutya sem nézi, úgyhogy
így van.
Ez egy kis szentély.
Én is végeztem kutató munkát, tehát, hogy tudom, hogy hova jöttem.
Jó, hát akkor köszönjük, hogy megnéztétek ezt a részt. Akkor jó
titeket jó indítás. Titeket mi frusztrál legjobban?
Nem tudom, engem is frusztrál a felnőtté válás az, hogy mi lesz velünk. Akár egy egyetem után is, hogy már úgy érzi az ember, hogy okay, akkor most addig lehetett húzni ezt az egészet, és valami...
Igen, ez a másik, hogy eddig úgy tudtad, hogy mit csinálj.
Igen.
Hogy mindig meg volt mondva, hogy nem tudom. Ezt, ha erre ZH-ra tanuljál, vagy erre a téma zárul még előtte, és akkor ha azt megcsinálod, akkor elvégezted, amit neked kell. De most már ugye nincs ez.
Igen. Néha célszerű a dolgokat a szerencsére bízni, hogyha az ember nem is szeretne csinálni. Ha végezted egy kutató munkát, akkor tudhatod, hogy minden vendégünkkel szoktunk húzatni. Egy.
Hát igen, tisztelj meg minket, ez egy tradíció itt. Húzz egy szerencse sütit, akár a mélyéről, akár a tetejéről, bárhogy. Nyugodtan ASMR-old szét a mikrofon.
Semmi probléma.
Jó ez. Szerencsétlen.
Lépj is rá, hogyha
vagy. Sorszerű.
És mit kell vele csinálni?
Hát ki... Ez eddig nem túl szerencsés.
Pénzed hamarosan megsokszorozódik.
Na.
Erről van szó.
Készültetek valamivel?
Yeah. Hát, nem tudom, te látod ezt így a jövődben most jelenleg?
Hát figyú.
Sokszorozódnak? Ja.
Hát figyú, nem hiszem. Hát, tehát a Covid alatt nekünk, vagy a humoristáknak azért a bevételi források nagyon elapadtak, hogyha most így a gazdasági oldalát akarjuk nézni a humornak,
igen,
ami...
Igen.
Tehát, hogy nulla. Uh-huh. Tulajdonképpen igen. Majdnem, hogy nulla, de nem tudom, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem érintett úgy, tehát, hogy nem kellett elmennem dolgozni például, azért
az durva
elég szar lett volna, hogyha fel kell kelnem reggel 8-kor. Nem tudom, most kezd beindulni, most tök jó, mert sok minden van, meg most sok minden véget is fog érni, és akkor most ez egy jó időszak.
De hát akkor kezdjük talán az elejéről. Mi amúgy még láttunk annól a Magyarország szereplek című műsorban, úgyhogy nagyon képben vagyunk veled egyébként.
Azt pont, a minden pont, az pont, az tegnap... 5 éve van egyébként. Wow. Most 5 éve.
Pont tegnap néztük meg, hogy annól felkerült Facebookra ez a videó, és még mindketten lájkoltuk még 2016-ban, szóval.
2016, jár.
És nagyon ott voltunk. Akkor te azt hogy élted meg, mint ilyen fellépést?
Hát figyú, az egy... Nekem, tehát akkor érettségiztem például, tehát ott ilyen sok nehezítő faktor volt, tehát akkor érettségiztem. Konkrétan az elődöntő volt áprilisban, ugye az érettségi az összesen májusban kezdődik az írásbeli, az májusban van az érettségi hét, és a döntő meg az írásban és a szóbeli érettségi között volt. Szóval ilyen extra nyomás, hogy tehát, hogy érettségi, és még nem tudom, az első tévés szereplés, meg fel kell lép. Tehát, hogy ez volt az egyik. A másik, hogy én 17 évesen kezdtem stand-up-olni, de akkor ilyen open mic, nem tudom, ezt tudjátok-e, micsoda. Tehát, hogy olyanokra jártam, nem is a Duma Színházban, nem régen volt még a Betlentéri Színházban, ami ott van a keletinél. Nem volt rossz, de hogy azért nem ez az. Tehát, hogy ilyen, nem tudom, 25 néző, abnak a fele a többi fellépő, és olyan kellemetlen előadók sokszor. Tehát, hogy voltak dolgok, és akkor én ott kezdtem, és mondjuk a tehetségkutató előtt mondjuk egy ilyen 10 alkalommal léptem fel így össze-vissza pár helyen, és azért így a stand-up az nem egy olyan műfaj, mint amúgy minden műfaj, hogy nem megy azért egyből. Tehát, hogy Amerikában mire eljut valaki odáig, hogy kap egy tévés spotot, vagy egy, nem igen, tudom, igen. A tunácsóba egy 5 percet, odáig ő már szinte egy befutott humorista, de odáig is, hogy mire meg lesz az első fizetős előadása, addig ő el tud menni, nem tudom, minden nap egy ilyen open mic-ra, addig itthon ugye kevesebb van, kevesebb rá a kereslet, úgyhogy kevesebb van. Tehát így azért nehéz gyakorlatot szerezni. Szóval ez egy ilyen extra nyomás volt mindenkin, hogy elsőre valaki előtte fel se lépett még soha, nem volt a kezdőben igen, mikrofon. Igen. Tehát, hogy durva az, hogy elsőre kiállni emberek elé és viccesnek lenni tévébe. Tehát, hogy nem is az, hogyha... Tehát, hogy nem az, hogy oké, a 200 ember látta, aki ott volt, hanem ez le lesz adva egy országos tévén.
És random emberek látják.
Random emberek látják.
Akik 5 év múlva eljönnek.
És emlegetik, hogy milyen szar volt.
Így van, így van.
Nem, így van. Tetszett.
Tehát, hogy azért ez nehéz, mert tehát a stand-up az tipikusan egy olyan műfaj, ami ez így folyamat. Tehát, hogy az az 5 perc, amit látsz, hogy jó 5 perc, az egy rossz, nem tudom, negyed órából lett. Abból lett így össze, és akkor elmondod egy először, nem jó, kicsit javítasz rajta, még mindig nem az igazi, vagy elengeded, vagy még kicsit tovább húz, tehát hogy azért folyamat, és így elsőre tényleg úgy, hogy tévé felvétel, azért az stresszes volt.
És milyen volt ez a színpadi élmény? Mert hogy képzeld, nagyon... mert csak akarom mondani, hogy én álltam a Duma Színháznak
tényleg?
A színpadán. Voltunk a Felméri Péternek, meg a Hajnóti Somának volt egy ilyen közös estje.
Aha, igen.
És akkor ott a Soma kitalálta, hogy csinál egy bűvésztrükköt, kiválaszt egy random ember, természetesen engem választott ki, tök jó volt, és kimentem, és tök nem arra számítottam, ami őt fogadott, mert hogy gyakorlatilag nem is nagyon láttam az embereket. Egy ilyen elképesztő fény vakított el, és így nem tudom, abban azért van stressz.
Hát nekem ami más volt, mert amihez hozzá kellett szokni, hogy előtte a Kompot Duma Klub is ilyen, nem tudom, ezt ismerjétek, az Duma Szerzem kisebb terme, meg a Betlentéri Színház is ilyen volt, hogy a színpad az nem emel ki ennyire a tömegből. Tehát a Betlentér az pont egy olyan, hogy tulajdonképpen a nézőtér lefele megy, és te a nézőtérnek az aljába állsz, és lefele ülnek, és úgy vagy látható. Na most a Kompot az olyan, hogy igazából egy egyenes terem, vagy kicsit lejt a terem, és a végén van egy nagyon minimális színpad. Most a Duma Színházban egy elég magas, tehát jól ki vagy emelve, és ki vagy téve, és tényleg te vagy a középpontban, tehát nem lehet elbújni, és azért az arra így emlékszem, hogy az ijesztő volt, vagy durva volt.
Tekintettek rá szerinted sokan úgy, mint a kölyökre, aki a színpadon áll meg? Mert a témáid is azért eléggé e körül forognak, hogy felnövés, meg ebből adódó gondok.
Igen, nem tudom, hát én 18 éves voltam, amikor elkezdődött, akkor gondolom igen. Most inkább egy fiatalra. Tehát akkor el tudom azt képzelni, hogy úgy tekintettek rám, mint egy gyerekre. De mondom, most így 23 évesen már szerintem nem úgy nézni, mint egy fiatal felnőtt. Azért úgy én is érzem, hogy mi változik. Tehát témáim azért úgy változnak, eltolódnak egy más irányba. Tehát, hogy azért a felnőtté válás az mondjuk előrébb van, mint a suli. Mm. Tehát, hogy azért van egy időbeli elmozdulás, hogy miről beszélek. Meg úgy az előadásom is észreveszem, hogy más.
Uh-huh. És engem mindig nagyon érdekelt, hogy ugye van egy anyag, vagy egy azért, amivel dolgozol, és meg vannak nem tudom, ilyen panelekben urakod-e össze műsort, vagy hogy. De hogy az, hogy tudod, elmész mondjuk Zalaegerszegre, aztán meg elmész, nem tudom, Békésre, bárhova, és ugyanezt a szettet kellett old. Ez milyen érzése van? Mennyire lehet ebből kiégni, hogy mennyire tudod hitelesen csinálni?
Hát az van igazából, tehát én most azon a szinten vagyok, hogy ez még annyira nem rám vonatkozik. Tehát ez csak rajta múlik, hogy mikor, hol, mit mondok. Nyilván, ha mondjuk nem tudom, eltelik egy év, és, vagy egy fél év, és valahova visszamegyünk, nem jó, hogyha ugyanazt mondod, tehát arra oda kell figyelni, de hogy nem olyan, mint mondjuk egy önálló esnél, ami nem tudom, 90 perc, és muszáj valamennyire ugyanazt mondanod minden egyes helyen, mert hogyha azt az estet utána eladod, és mész vissza egy év múlva, azért 90 perc nem olyan könnyű újra, tehát hogy nem jó, hogyha ismételsz.
Igen.
És rám ez annyira nem vonatkozik, mert mondom, én most műsorvezetőként szoktam lenni mondjuk kap előtt, így végigmegyünk az országba, de most az, hogy negyed órából azért úgy váltogatom, meg újat írok, azért ha egy év múlva esetleg visszakerülök, azért negyed órából tudok mást mondani. Tehát ez nem egy akkora anyagmennyiség, hogy ne tudjam váltogatni. Szóval ez igazából csak rajtam múlik, hogy mennyi újat mondok, vagy mennyire mondok mást. Hát, hogy nekem nem annyira fix. Az, hogy mennyire lehet benne kiégni, nem tudom. Tehát, hogy megvan szerintem mindenkinek arra a lehetősége, hogy azért váltogassa az anyagát. Hogyha az önálló esten belül nem is, de azért valaki ott is szokta, de hogy mondjuk vannak ilyen Corvin Duma színházas fellépések, ahol 20 perceket beszélnek, meg 40 perceket, ott azért megvan rá lehetőség, hogy váltogassa.
Meg ugye a műsorban nyilván merítesz így a mindennap életedből, ugye? Nyilván körülötted forog az egész. De hogy miben különbözik a színpadi éned attól az énettől, aki mondjuk most itt van?
Valaki tud teljesen önmaga lenni színpadon, mert annyira érdekes az alapszemélyisége is, hogy olyan. Nekem a színpadi énem az mondjuk szerintem egy ilyen eltúlzott, a valósághoz képest egy nem tudom, 30%-kal eltúlzott. Tehát, hogy azért teljesen másnak lenni az ugye az karakter. Tehát az teljesen más, azt marha nehéz csinálni, mert hogyha a karakter vagy, akkor a történeted is fikció, tehát hogy az meg nem is tudom, hogy lehet megírni a semmiből úgy anyagot. Tehát vannak ilyen karakterek azért stand-upba elő-elő jönnek, tehát hogy nem tudom, Rocker Zsolti volt régen, ugye, aki karakterbe tolta, Amerikában van Larry the Cable Guy, nem tudom, ismeritek-e?
Nekem se, de...
Na mindegy, ők olyanok, akik találtak egy karakter, vagy például az Andrew Dice Clay, nem tudom, hogy ismeritek-e?
Nem vagyok eléggé benne.
Nem.
Na mindegy, neki ilyen kicsit kettős a dolog.
Meg a Peter Davis, tudod? Ez a figura, őt ismered? Nem,
ismered, mi? Jó reg Davis.
Jó reg Davis, igen.
Szóval vannak ilyen karakterek, akik 100%-ban karakterek, és az anyaguk is 100%-ban kitalált, de hogy én úgy azt tudom mondani szerintem így általánosságban a stand-uposokra, hogy azért önmaguk színpadon esetleg rá van egy kicsit, mint az én esetemben, hogy azért kicsit rá van. Nem. Egy ilyen kicsit túlpörgetett valós. Egy picit. De hogy az a színpadi énem, vagy nem tudom. De volt egy ilyen rohadt jó megfogalmazás a Jerry Seinfeldnek, őt biztos ismeritek.
Igen. Ez még megvan, ez.
Hogy például ő mondta azt, hogy és amit szerintem lehet alkalmazni, vagy jó, tehát hogy megmagyarázza ezt a jelenséget, hogy minden humoristának van, mondjuk nem tudom, egy rendes, nem tudom, barátnője vagy felesége, meg egy színpadi felesége, egy rendes életbeli gyereke, meg egy színpadi gyereke. Tehát, hogy egy kicsit a színpadi felesége az más, hogy vicces legyen, mert az viccesnek kell lennie. Tehát amikor a színpadon beszél a feleségéről, van valóság alapja, tehát közeledik a valósághoz, de egy kicsit el kell rakni a vicces irányba. Ugyanez a gyereknél, stb. És magadnál is egy kicsit ez van.
De amúgy így a hétköznapokban, a társaságokban te vagy a vicces rát?
Hát, fogjuk rá. Valaki jobban bírja azt, hogyha a figyelem középpontja. Én nem annyira bírom, mondjuk így kezdek belejönni, meg muszáj, tehát, hogy így hozzászoksz, hogy te vagy a középpontba. De nem mindig, tehát, hogy valamikor van ez a social anxiety, amikor így bemész egy új társaságba, és akkor nem annyira tudsz beszélni senkivel, akkor nyilván nem. Nekem nem olyan egyszerű csak így oda menni ismeretlenek, ez valakinek nem okoz ez se problémát, de mondjuk egy olyan társaságból el tudom engedni magam, ott azért igen. De ez meg olyan, hogy egy olyan társaságban szinte mindenki azért tud vicces lenni, meg tehát azért társaságban nem szoktak csendbe ülni az emberek.
Ha már itt karaktereknél tartunk, akkor ugye te színpadi karaktered is akkor valamennyire az, valamennyire rá van így, el van egy kicsit
igen,
tolva.
Igen.
És itt egy csomó sztár, most hogyha nevezhetlek így, legyen ez a gyűjtő nevetek.
Nyugodtan, akartam is kérni.
Igen, tehát hogy milliomos sztár, meg híres sztár keményen dolgozik azon, hogy az image az ilyen nagyon menő legyen, hogy ő legyen a
sztár. Igen.
A te imidzsed meg inkább ilyen, az ilyen esetlenebb, kicsit olyan bénább, és hogy téged ez nem zavar, hogy
egyáltalán ilyen. Nem, sőt. Nem. Az igazság, hogy az ilyen stand-upot szeretem, tehát ez a humor jön be, meg hát, tehát, hogy ilyen vagyok, tehát, hogy eljátszhatnám, hogy rohadt menő vagyok színpadon, de...
Meg ez átérezhető, tehát, hogy nyilván jobban ütnek a poénok.
Nyilván, meg szerint az öniróniát mindenki nagyon szereti, tehát, hogy izé... engem egyáltalán nem zavar, mondom, kifejezetten ilyen a humorom, tehát ez a... az ilyeneket szeretem, amikor ilyen kellemetlen, amikor így tényleg így elmesélnek gáz szituációkat, meg hogy mi az, amit nem tudnak, meg nincsenek vele tisztában, meg nem, most ezen amúgy gondolkoztam, ez egy lehet, hogy ilyen terápiás jellege is van, hogy nem tudom, ami így a való életben nem megy, azon nevessünk.
Amin én mindig egy kicsit és itt nevetni szoktam, amikor nézem a különböző előadásokat, ilyen stand-up fellépéseket, hogy vannak a fejetekben ugye sztorik, amiket elmondatok, és a történetnek az összefűzése. Hogy én annál mindig úgy érzek egy ilyen, nem akarom azt mondani, hogy erőltetettséget, de hogy így néha így a kettő közötti kapcsolat ilyen...
Nincs.
Igen. Hogy ez a nálad, amikor megírod ezeket, mennyire...
Hát én próbálom tudatos. Úgy csinálni, hogy egyre jobban, tehát most az utóbbi időben mentem rá erre, hogy tényleg legyen kapcsolata, az, vagy a téma legyen konzisztens, hogy akkor egy nagyobb témát, és még akkor is, hogyha vannak elágazások, azért legyen egy valami, ami összetartja. De ez is például a folyamat, hogy amikor az elején próbáld az anyagokat, akkor azért bebecsúszik, ami nem illik oda, de hát már nem tudod máshogy elmondani. Hát erre is van két módszer, hogy az egyik az, ami az esetlen átkötések, hogy rámagyarázom, hogy de ez ide kapcsolódik, de rohadtul nem. A másik az, hogy tartasz egy másodperc szünetet, és elkezded az újat. Szerintem az egy tisztább verzió, mert mindenki tudja, hogy nem ott találod ki, amit mondasz. Igen. Tehát hogy ezt az illúziót már lerombolt.
Próbáltál
improzni? Soha. Nem. Valaki tud, meg én nem. Tehát ez, én szeretem tudni, hogy mi fog történni mindig. Tehát, hogy...
És hol tudod playtesztelni az anyagot?
Hát színpadon. Nehéz, hogy ahhoz, hogy valami jó kisüljön, ahhoz először szarnak kell lenni.
És milyen mérszám volt még erre, otthon bementél anyához a konyhába, és te anya...
Ne, tényleg senkiért nem próbálod el, hogy...
Hát, elpróbálni nem. Ötletelni szoktunk, hogy mondjuk összeülünk többi
humoristát.
Tehát, hogy összeülünk többi humoristával, és akkor próbálunk egymás anyagaira ötleteket adni, ilyen gegeket, vagy valamit, mm-hmm. vagy egyáltalán csak azt mondani, hogy ez vicces vagy nem vicces, de általában ami asztalnál vicces, az lehet vicces színpadon is, de csomó egy dolog, ami így színpadon rohadt jól működik, az asztalnál egész egyszerűen nem. És akkor tehát magadba kell bízni, ez a legnehezebb, hogy a saját értékítéletedben bízni, hogy ha én azt gondolom, hogy ez vicces, el kell mondani, majd kiderül, és nem félni attól, hogy nem fognak nevetni, ami egy elég kellemetlen érzés.
Volt már ebben tapasztalatod?
Ez az életem. Persze. Hát nyilván ez főleg az elején, meg tehát ez egy velejárója a dolognak. Tehát nem az a, ezt is egy amcsi stand-upos mondta, Diane Cole, van egy nagyon jó specialje a Netflixen, ami nem is special igazából, hanem arról szól, hogy ilyen összevágások a ilyen próbaestekből, kis klubokból, amikor végig új anyagokat mond, és akkor ő mondta, hogy nem az a melós, hogy a kicsi szólt anyagot elmész és elmondod, nyilván az is bizony, de hogy az a munka, amikor szívsz és izzadsz és izgulsz és nem nevetnek és kellemetlen és utána ég az arcod és arra riadsz hajnali kettők, hogy fúristen, ez rohadt kellemetlen volt és stb. Tehát az a melós meg a nehéz része, és erre egy nagyon nehéz rávenni magad, hogy ezt csináld. Tehát abba bele lehet csúszni, hogy elkényelmesedik valaki, és akkor ugyanazt mondja sokáig.
Vannak tabu témák szerinted stand-upban vagy humorban?
Szerintem nincsenek, de ez olyan, hogy meg mi a tabu? Tehát, hogy ez...
Meg mi a humor?
Tehát, hogy átmenjünk egy ilyen filozófiai irányba. De most tényleg, tehát, hogy mi a tabu? Ez szerintem egy tök jó kérdés, meg ez foglalkoztat is, hogy igazából mi a tabu, mert sokáig, nem tudom, a szexuális dolog volt tabuként kezelve, aztán most Domasznyázban van olyan est, ami tabu est, aztán csak erről szól. És az emberek eljönnek és nevetnek, de az nem tabu szerintem. Tehát sokkal inkább tabu, nem tudom, a politika. Sokkal inkább tabu a vallás, vagy szexuális beállítottság, stb. Ezek úgy tabik, de a vallásnál is, tehát, hogy nem tudom, a keresztény vallás, az tabu. De muszlim vallásra azért lehet viccelődni Magyarországon. De mondjuk nem tudom, Amerikában is máshogy van, mivel lehet viccelődni. Tehát, hogy ezek ilyen lokális dolgok is, 30 évvel ezelőtt ilyen nagy keresztény alázó, Isten alázó stand-upok voltak, például George Carlin, aki nem tudom, ismeritek-e. Na mindegy, szóval, hogy neki voltak így ilyen anyagai jó pár évvel ezelőtt Amerikában. Magyarországon meg, nem tudom, volt a tabuest, és akkor felméri Péter viccelődik, nem tudom, ilyen keresztény dolgok, de nem galászkodó semmi, tehát hogy tényleg semmi, tehát hogy ilyen bibliai történeteket kicsit kifigurázva, és ennyi. És valaki feláll és kisétál. Tehát semmilyen, hogy mekkora fasság ez az Isten dolog, igen, mert nem is létezik. Tehát, hogy Amerikába ez ment, nem tudom, 30 évvel ezelőtt, és imádta a közönség. Itt meg ennyi is elég az, hogy kiverje a biztosítékot.
Abból adódóan, hogy ilyen nagy közönségnek kell műsort csinálni, érzed azt, hogy olyan, nem tudom, témákat kell feldolgoznod, vagy olyan műsort kell adnod, hogy ez könnyen emészthető legyen?
Én mindig attól félek, hogy ez egy nagyon nem jó dolog, hogy félek nagyon egyedi dolgokat az életemből berakni, mert hogy azt érzem, hogy ez nem lesz kapcsolódási pont. Tehát, hogy egy kicsit ilyen általánosabb dolgok. De hogy ez például meg annyi, de hogy azt érzem, hogy nem fogják érteni, hogy valamit bemondok, ami így valamit, amire azt hiszem, hogy nem mindenki ismeri például, stb. De hogy erre így próbálok tudatosan figyelni, hogy ez ne legyen, mert ez rossz. De hogy például Most csináltunk egy olyan estet, nem saját ötletből, hogy ilyen környezetvédelmi stand-up. 1 óra 40 perc, 3-an vagyunk, és végig környezetvédelmi téma, ami eléggé behatárolt terület, meg nem annyira vidám téma,
igen.
De hogy tök jó dolog sült ki belőle, 2 előadás volt eddig, 2 próba, most lesz majd holnap a bemutató, és ez például egy jó ilyen, nem is tudom, kihívás volt, hogy kellett írni, nem tudom, mondjuk 25 perc olyan anyagot, ami erről szól. Tehát, hogy és azt látom, hogy megtalálja a közönségét, sőt, tök jó elmennek rá a jegyek még úgy is, hogy ilyen későn hirdetett előadások, meg későbbre betett előadások voltak. Szóval én túl óvatos vagyok szerintem a témavált. Tehát túl ilyen mainstream dolgokról akarok beszélni, mert azt érzem, hogy ha elkezdek valami kicsit egyediből beszélni, akkor nem fogják érteni.
Milyen volt eddig? Volt ilyen nagyon halott közönségélményed, amikor felmentél, és már érezted, hogy kileg minden?
Azt sose érzed akkor, amikor felmész. Az első néhány mondatnál, vagy első poénnál derül ki. Hát vannak nehéz terepek, ami színház, meg rendes előadás, az általában nem szokott az lenni, mert ott jegyet vesznek az emberek.
És a céges meeting?
Az a céges, ami ilyen
az nehéz.
Igen. Hát ott nem rád jönnek, tehát nem fizettek. Persze, azért, hogy megnézzenek, nem készülnek, valamikor meglepetés, vagy ami... És akkor kijön egy csáv, akit senki nem ismer, de ő a meglepetés.
Meglepődnek végül is?
Hát meglepődnek.
Megtapsolnak is.
Ki ez? Tehát, hogy egy ilyen eltévedt kollega, vagy nem tudom.
Ja, ő eddig home office-ban volt.
Igen, tehát, hogy valamikor ez van, valamikor meg nem tudom. De ott is van, hogy nem tudom, bekonferálnak, elmondják, hogy ez fog következni, esetleg még néhányan ismernek is, felmész, jó a hangulat, meg nem, tehát hogy ez hozzáállás kérdése. Tehát, hogy nyilván van olyan, hogy megérkezel, és akkor felkonferálnak, és akkor az van a fejből, tuti nem lesz jó. És akkor nyilván az olyan is. Van olyan, amikor meg azt mondják, hogy hú, itt vagyunk már, nem tudom, 2 óra, tök jól érez, és még jön egy stand-up, most hallgassuk meg, milyen rohadt jó. Tehát, hogy mind a két dolog van, meg általánosságban azt tudom mondani, hogy több a jó, mint a nem jó. Tehát, hogy de az mindig gyomorgörcs, hogy most milyen lesz. Mert valamikor tényleg az van, hogy felkonferálnak, és akkor elkezdesz beszélni, közben sétálgat. Valaki egyszer volt telefonált az első sorba, ott ült. Tehát, hogy ilyenek meg... Tehát, hogy valamikor tényleg nem érdekli az embereket, és akkor azért nehéz.
Volt annyira nehéz, mint mondjuk most a vírus alatt?
Hát a vírus alatt volt online, ami azért...
Volt online előadás?
Jézusom!
De úgy, hogy
felvételről.
Tehát, hogy nem is... Tehát, hogy volt olyan online embereknek, tehát hogy más fellépőknek, hogy kaptak reakciót. Tehát, hogy mondjuk volt egy képernyő, láttak embereket, hogy ülnek otthon, és esetleg nevetnek, vagy nem nevetnek. Vagy volt olyan is, hogy céges izé, és akkor 10 ember eljött. Tehát mondjuk a felső vezetésből eljöttek 10, többiek otthonról néztek, és akkor volt kis élő közönség, otthon is látta, stb. Nekem csak olyan volt egy pár, hogy egy kamera, és ennyi. Meg nem tudom, 2 technikus. És az nehéz, mert nem tudod, hogy kinéz, nem tudod, hogy most jó-e, vagy nem jó-e, amit csinálsz.
Technikusok röhögtek.
ez az, hogy valamikor volt olyan, hogy igen, de voltam hát, egyszer.
Nem.
De, hát most nem tudom, tehát, hogy nekik ők dolgozni van. Tehát érted, hogy most ők nem érdekli. Amúgy, tehát, hogy ami így ilyen tapasztalat, hogy amikor így nem tudom, elmész egy tévéfelvételre, és ott van, dolgoznak emberek, technikus, stb. Csak neked nagy dolog, hogy te most ott a tévébe fogsz szerepelni. Tehát a technikus pont leszarja, hogy te most ott a tévébe fogsz szerepelni, tehát nem izgul veled, hogy úristen, mi lesz. Ugyanez a fellépés, és tehát itt igen, is technikus összedugta a kábeleket, stb. Ő megcsinálta a munkáját, most te csináld, ő megy haza. Tehát, hogy de van, voltak jó fejek, és akkor nevettek, meg dumáltunk, stb. De volt például olyan, hogy volt valamilyen országos verseny, tanulmányi verseny, és akkor az is részben online, részben helyszíni. És akkor például a zsűri ott volt egy műsorvezető, meg egy rohadt nagy stáb. Na és az volt szerintem a legkellemetlenebb, mert ott voltak emberek, de csendben voltak, mert hogy volt egy ilyen, hogy ez most felvétel, most csendben vagyunk, most minden. És akkor ilyen tök kellemetlen volt, és nyilván megköszönöm a figyelmet, nincs taps, nincs izé, tehát ilyen olyan kellemetlen az egész.
Hát tényleg amúgy, ezt tudom képzelni, hogy ez hogy működik a gyakorlatban, hogy hagysz ilyen kis hatásszüneteket, hogy most ide hát, képzeled, hogy nevettek, vagy...
Próbálod úgy mondani, igen, mintha, tehát nem lehet ledarálni, mert akkor még rosszabb, próbálod úgy mondani, hogy mintha emberek előtt mondanád, de hát nehéz, meg néha így elindul az, hogy hú, legyek már túl rajta, mert ez kegyetlen. Ezt nem szabad, ilyenkor kell úgy fejbe lassítani magad, hogy azért, tehát, hogy jó legyen, mert ez is egy ilyen nem tudom, ezt Louis C.K. mondta szerintem, hogy amikor így rosszul megy egy fellépés, tényleg, tehát hogy úgy érzed, hogy itt most gáz a helyzet, akkor a közönség ezt csak abból érzékeli, hogy látja rajtad, hogy gáz a helyzet. Mert hogyha te úgy mondod, mintha mi se történt volna, meg stb., akkor ők hát észre se veszik, hogy most ez egy nem jó előadás.
Hát Balázs, mi a célod a jövőre nézve még ennyit akkor, hogy... Esetleg egy önálló est, vagy valami?
Hát nyilván az önálló est lenne a cél. Tehát, hogy az nagyon-nagyon jó lenne, meg most már így érik, hogy csináljak. Ez egyik. Nyilván ismertségszerzés, mert azért az is elfér.
Tényleg ezt hogy lehet csinálni most?
Most? Hát internet. Szerintem... Vagyis hát nem szerintem, ez egy általános trend, hogy a súlypont a tévéről áthelyeződött az internetre, tehát hogy Soder Klubban szerepelni most már nem hoz akkora ismertséget, mint 10 évvel ezelőtt nyilvánvalóan. Viszont cserébe, ami pozitívum, hogy ott az internet, ami viszont mindenki számára elérhető, tehát hogy semmilyen emberi dolgok nem játszanak szerepet, hogy ó, engem nem hívnak be a nem tudom melyik műsorba szerepelni, mert a másik humorista van jóba a szerkesztővel, és akkor őt hívják be, stb. Az internetnél nincs ilyen, mert tehát, hogy nincsenek ilyen közvetítő emberek, tehát csak rajtad múlik, hogy mit teszel ki. Szóval egyfelől könnyebbség, egyfelől nehézség. Hát önálló est, ismertségszerzés, ami most ilyen új dolog, az a, de ez tényleg csak, tehát, hogy most csak felmerült, hogy most csináltunk egy sorozatot a Kappal, az majd ősszel fog lemenni, elmentek szeptemberben a Comedy Centrán, az a cím, hogy Kap on the Road, ami egy ilyen mockumentary, mint az Office, egy ilyen turné film, 6 részes, 6x25 perc, és nyilván olyan, mint hogyha csak eljött volna velünk kamera, de az meg van írva. És közösen írtuk a forgatókönyveket, nyilván, vagy hát András többet dolgozott vele, meg nagyobb tapasztalata volt, de hogy például írtam 2 ilyen egész részt, és tökre jó volt, és most azon gondolkozom, hogy lehetne egy kicsit elmenni ebbe az irányba. hogy ilyen forgató sorozatokat írni.
Akkor sok sikert jön neked a jövőben.
Köszönöm szépen.
Szerintem azt gondolom, hogy a karriered mostantól fog felfelé jövőn egy
szerintem is. Tehát ez lesz a nagy robbanás. Tehát most fognak sokan megismerni.
Igen, ezt a CV-t majd mindenképp egy linket majd tegyél be, és akkor annál minden jó lesz. Hát köszönjük, hogy itt voltál.
Hát én köszönöm a meghívást. Hát,
reméljük, hogy jól érezted magad.
Jól éreztem magam, igen.
Mást mondani. Köszi szépen mindenkinek, hogy megnézte ezt a részt, és hogyha így van, akkor mindenképp nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel ránk, és kövessétek Balást Instagramon, illetve menjetek az Estjeire, mert nagyon vicces.
Így van.
Így van. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.